Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt. Hát itt ez a kialakuló vita az előző előadás végén tényleg megérne egy hosszabb beszélgetést, és egy kicsit el is gondolkoztam, hogy lehet, hogy ha másik témával jöttem volna, akkor szép ípikként tudtuk volna folytatni magát ezt a beszélgetést, mert persze az előny, hogy egyre, aki kevesebben jönnek a könyvtár szakmába, de ők a szakmába maradnak, viszont nagy bajba lesz a szakma, ha nem lesz választási lehetősége pár év múlva, és nem az elit réteget fogja tudni kiválasztani a végzettek közül, hanem annak kell örülnie, hogy páran maradtak. Tehát ez a probléma bizony hosszú éven mutat, amit nem szabad hanyagolni. De a mai alkalommal nem erről, hanem egy kicsit más dimenzióba szeretném a kollégákat kalauzolni, és arról szeretnék beszélni, hogy a szöveg visszakeresésnek milyen lehetőségei vannak, illetve ebben a módszerekben, ezekben a tevékenységekben maga a kulcs szavak milyen helyzetet töltenek be, milyen fajta támogatási lehetőségek vannak, és az előadásom másik felében egy saját felmérésnek az eredményeit szeretném bemutatni, amelyben egy nagyobb számú mintán vizsgáltam, hogy hogyan választják ki a kulcsszavakat, mennyire van ez összhangban az informatikai megoldásokkal, vagy egy picit megfordítva a folyamatot, tényleg automatizálható a kulcsszó kiválasztási technikája az embereknek. A szöveg visszakeresésnek többfajta csoportosításával találkozhatunk. Abraham Kirió 2008-ban alkotta meg ezt a hármast, amit itt láthatunk, és hallgatva a két pécsi kolléganő előadását, látok ebben relevanciát. Az első kategóriát a hipertext alapú keresések jelentik, amelyben a szövegben kijelölt kulcsszavak linkeken keresztül járjuk be a teret. Ennek a módszernek a hátránya és sikeressége magában azban múlik, amit a neve is tükröz, hogy milyen ügyesen, milyen minőségben jelölik ki az oldalon a kulcsszavakat, illetve hogy milyen szinten tartják ezeket karban, attól függ, hogy mennyire működik maga a módszer. A másik nagy kategóriát az adatbázisban használt lekérdező nyelvekben történő keresés jelenti, és hogyha a könyvtáros társadalom ebbe belegondol, csak az opakok, illetve a digitális adatbázisokban való keresés egy struktúrált adatbázisban történő keresést biztosít számunkra, tehát ez az információkeresésnek viszonylag nagy területét teszi ki, mégis a legszélesebb kört a harmadik kategória teljes szövegű keresések jelentik. Ebbe a keresésekbe egy kulcsszó, beírt kulcsszónak, illetve a szövegben található kifejezések szintaktikai egyezése alapján állítjuk elő a találatokat, ami sajnos általában megmarad a szintaktikai ellenőrzés szintjén, és nagyon ritkán van szemantikai ellenőrzés is. Ha egy picit történeti kiugrást tehetek, akkor a 90-es évekre utalnék, ugyanis a 90-es évek második felére jutott el a kereső robotok működése arra a szintre, hogy már a teljes szövegeket pásztázták, a teljes szövegeknek beazonosították a kulcsszavait, és ugye ezt visszaadva az indexekbe, egy smart indexel, megfordítva a folyamatot a találatainkhoz, már konkrét weboldalakat, esetleg rövid leírásokat kaptunk vissza. Azonban ez a módszer 98-ra egy óriási válságba került, az eluralkodó spam hullámnak az eredménye az lett, hogy nem a releváns találatok alapján kaptunk vissza weboldalakat, nem a tényleges tartalma került feltérképezésre, hanem a mögé tett láthatatlan tartalom, amely probléma a kutatókat megoldásra ösztönözte, valamilyen továbblépésre, fejlesztésre volt szükség. És itt meg kell említenünk Bill Gross nevét, akit ötletgyárosként is emlegetnek, hiszen az etiquette.com-nak a kitalálója, a játék internetkereskedelmének, az etoys.com-nak a megalkotója is ő volt, és többek között a goto.com internetes kereső oldalnak az üzemeltetője, és az ő kereső oldala is szenvedett ettől a problémától. Ami miatt beszélnünk kell róla, ő volt az, aki kimondta, hogyha valaki keres anyagot, akkor ő egy adott bankot vár vissza, amelyben minden, ami azzal a kulcs szóval kapcsolatos, egy helyen rendelkezésre álljon. Ő Diana hercegnős példát hozott, hogy ha valaki Diana hercegnőre keres rá, akkor egy olyan virtuális üzletben szeretné magát találni, amelyben minden információ, termék és adat, ami kapcsolatos a témával, egy helyen elérhető. És hogyha tehetek egy interruptot, olyan 2000 környékén járunk, amikor a kereső rendszerekben a portálok aranykorát élték, a cégeknek az jelentette a kihívást, hogy felkerüljenek a népszerű portálok oldalaira, azért fizettek, hogy ott lehessen az ő cégük weboldalának a linkje. Igazából nem érdekelte őket, hogy ez hoz-e nekik vevőréteget vagy nem, egy volt a fontos, hogy ott lehessenek. Bill Gross továbbfejlesztette ötletét, és azt mondta, hogy ez nem logikus, azért fizessenek, aki el is megy a weboldalára, és megalkotta a teljesítmény alapú modellt, amelynek a lényege ugye az, hogy csak azokért a látogatókért kell fizetni, akik ténylegesen az adott hirdetésre kattintva elmennek a cég oldalára. Ő a saját oldalán ezt meg is valósította a gyakorlatban, és minimális díjért biztosította ezt a szolgáltatást, viszont még nem volt érett a társadalom, a piac erre a megvalósulásra, és hamarosan csődbe is ment a GoTo.com, viszont gondolom maga az elv mindenkinek ismerősen hangzik, hiszen mára a kulcsszó alapú reklámpiac több milliárd dolláros alapmodelljének tekintjük ezt. És muszáj is megemlíteni a Google-nek a szolgáltatását. Ugye ő volt az, aki ezt a piacra dobva jó időbe, jókor, jó felhasználói réteghez juttatta el 2002-ben, és megalkotta az AdWords szolgáltatást, amelyben ugye a cégek, akik előfizetnek adott kulcsszavakra, megmondják, hogy annál a kulcsszónál az ő cégük találata megjelenjen. A mellette található legnépszerűbb oldalak listája tegnapi adat, tehát igaz, 12 éve jött a piacra a Google ezzel a szolgáltatásával, és mára már nem csak egyeduralkodó, de a top 5-ben még továbbra is megtaláljuk. Gondoltam, hogy kivetítem a legnépszerűbb szavakat, amelyekre elő szoktak fizetni, de úgy döntöttem, hogy egy tudományos előadás az nem biztos, hogy kellően illik, úgyhogy ezt a lépést kihagyva menjünk egy kicsit tovább, és nézzük meg, hogy könyvtáros szemmel a szövegek visszakeresését milyen fajta módszerekkel segíthetjük, támogathatjuk. Mária Pinto csoportosítását láthatjuk, ami nagyon jól leírja szerintem a könyvtáros munkánknak a lépéseit. Az első kategóriában a támogatás teljes hiányát sorolja, amikor annak eldöntésére, hogy az a dokumentum szöveg válasz-e a kereső kérdésre, a teljes dokumentum áttekintése szükséges. Igazából ezeknél a kategóriáknál majdnem mindegy, hogy gépi feldolgozásról beszélünk, internetről, vagy pedig a könyvtáros tevékenységről. A második kategóriába sorolja a szabad tárgyszavakat, amikor a dokumentumokhoz szabad tárgyszavakat rendelünk, és a keresés abban merül ki, hogy a kulcsszót és ezeket a szabad tárgyszavakat vetjük össze egymással. Ettől magasabb műveletet jelent, amikor tezauruszokat használunk, és az egyes dokumentumokhoz deszkriptorokat rendelünk, de hát ugye a jelenlévők szerintem tisztában vannak vele, hogy ez egy nagyon jelentős emberi munkát igénylő tevékenység, úgy a karbantartása, mint a létrehozása, bár azt szerintem még joggal mondhatjuk, hogy a minősége viszont lehet, hogy megéri a fáradtságot. A legmagasabb szintű támogatottságnak a tartalmi összefoglaló készítését tekinthetjük. Szintén mindegy, hogy szakemberek vagy gép készíti a referátumot, de utána a keresés ebben a referátumban történik. És még Varga Katalin említette, hogy a interneten keresők 15%-a semmiféle relevanciát nem ellenőriz. Én ennek egy ellentétes kutatását szeretném bemutatni. Merwick vizsgálta azt, hogy ha az információkereső rendszerekben a találatokhoz készült tartalmi összefoglaló, tehát van hozzá egy referátum is, akkor az embereknek csupán 3%-a ellenőrzi le, hogy tényleg releváns-e az a találat. Míg ennek a tartalom, mi összefoglalónak a hiányába, ennek az értéke majdnem 10-szerese és 24%-uk relevancia ellenőrzést végezel utána a dokumentumon. Tehát egy ellenőrzött információ visszakereső rendszernél ezek a tartalmi összefoglalók rendkívül hasznosak. A következőkben a kulcsszó alapú meghatározási technikák közül szeretném bemutatni azokat, amelyek leginkább a szógyakoriság előfordulással kapcsolatos matematikai modellek, melynek gyakorlati használt utána én a kutatásomban is felhasználtam. Az első modell klasszikusan a szövegbányászat első matematikai megoldását láthatjuk itt, ami egy lineáris algebrára épülő módszer, aminek a lényege, hogy a dokumentumok közti hasonlóságokat feltárják, a dokumentumokat klaszterekbe sorolják, ami lehetőséget ad arra, hogy későbbi jelentéstartalmakat elemezzenek benne. Itt, amiket láthatunk a Mátrixnak a dimenzióját, az oszlopok jelentik a korpusz dokumentumainak a számát, a sorok pedig a dokumentumokban előforduló egyedi releváns kifejezéseket. Ugye, ha túl sok egyedi releváns kifejezés van egy dokumentumban, akkor ennek a Mátrixnak hatalmas dimenziója jön létre, ezért vannak technikák, melyel ez a dimenziószámot csökkenteni tudják, stoplistákkal, a kevésbé releváns kifejezések elhagyásával, de ebben a Mátrixban történik a kulcsszó elemzés is. Itt tudunk olyan elemzéseket megtenni, hogy például hasznosabbak azok a kulcsszavak, amelyek nem minden dokumentumban találhatók meg, viszont jóval nagyobb sűrűséggel, jóval nagyobb előfordulással helyezkednek el bizonyos dokumentumokban, mint azok a kulcsszavak, amelyek minden dokumentumban, ami abban az adott klaszterban van, megtalálhatóak. Ebből szép matematikai képleteket hoztak ki, a leggyakrabban használt matematikai érték az inverse document frequency, amely az adott kifejezésnek az előfordulásait, illetve azoknak a dokumentumoknak a számát, ahol előfordul, viszonyítja egymáshoz. Egy másik fontos módszer, melyet úgy gondoltam, hogy ki kellene emelni, ez a weighted time frequency, ami hasonló az előzőhez, viszont itt már egy dokumentum belül mozgunk, egy dokumentumot bontunk szakaszokra, és azon szakaszokon belül vizsgáljuk meg a kifejezéseket. Minden egy-egy szóhoz meg kell határozni ezt a súlyozott gyakoriságnak az értékét, amelyben egyrészt figyelembe veszik a szónak az előfordulását, másrészt figyelembe veszik, hogy információ visszakeresés szempontjából mennyire releváns az, és így minden egy-egy szóhoz kijön egy súlyozott érték. Az most csak egy további adalék, hogy magát a módszer tovább víve ezzel el lehet jutni a tartalmi összefoglaló automatizálásának a lépéseihez is. És ezután, az elméleti bevezető után szeretnék a saját felmérésemről beszélni, amelyet egy Egerben folyó TAMOP kutatás keretében volt lehetőségem elvégezni. A TAMOP kutatástól szerintem a címtől sokkal beszédesebb az itt látható ábra, ugyanis visszautalnék megint az előző előadókra, Sipos Anna mondta, hogy a digitális tartalmak iránti igény rohamosan növekszik, szolgáltatás fejlesztésre van szükség a virtuális térbe. Na, mi ezzel a kutatással egy kicsit elébe mentünk ennek a problémának, és azt próbáltuk feltárni, hogy mik a hatása a meglévő szolgáltatásoknak, a meglévő IKT eszközöknek az emberek életére, a tanulási szokásokra. A világnak a szirmai azokat a modulokat mutatják, amelyek mentén folynak a kutatások, hogy az elkészült digitális adatbázisok, tudástárak hogyan befolyásolják a tanulási szokásainkat. Az IKT legújabb eszközei, számos előadást hallhattunk a pedagógia szekcióban arra vonatkozóan, hogy a mobiltelefonok, az iPadok, tabletek szerepe az általános iskolában, hogy ezeknek az alkalmazása helyes-e? Milyen formában helyes? Hogyan kell bevezetni az oktatásba? Ezeknek a módszereit próbáljuk Egerben, gyakorlóiskolában több száz diák bevonásával felmérni, illetve minden intézmény használ e-learning rendszereket. Mégis kevés kutatás van arra vonatkozóan, hogy ez hogyan változtatta meg a tanulóknak a tanulási szokásait. Jót tettünk-e a hallgatókkal azzal, hogy bevezettük ezt a rengeteg elektronikus tankönyvet, és büszkén írunk, használjuk? Mennyien mértékben hat ez a hallgatókra? És a kutatásunknak az utolsó nagy területe, hogy a kapcsolatrendszerek, a virtuális terekben kialakuló kapcsolatrendszerek milyen hatással vannak a személyiségére a tanulóknak, és az egészet a humán teljesítmény technológia köré építettük fel, aminek az lenne a célja, hogy azokat a tanácsokat megfogalmazni, hogy minden egyes modellnek a vetületéből milyen következtetéseket kell a rendszerre vonatkozóan megtenni, melyek azok az elemek, amelyeket fejleszteni kell, kiket kell továbbképzésre küldeni, melyek azokat, amiket vissza kell szorítani, és mi az, amiket támogatni kell, és egy rendszer szintű eredményt próbálunk meg kihozni a kutatás végére. Ebben a kutatásban nekem csak egy pici szeletem van, a régóta folyó automatizálás, szövegautomatizálással foglalkozom, és a referátum készítés területén már próbáltam pár módszert megalkotni. Most annak a tökéletesítését végzem, támasztom alá, remélhetőleg azzal, hogy a kulcsszó kiválasztási technikáját vizsgálom az embereknek, és ezt szeretném majd beépíteni a kutatásomba, a szoftverbe, ami ennek az outputjaként előáll. Egy bő 500 kitöltő felmérési anyaga alapján 375 olyan anyag volt, amit fel tudtam használni. Életkor szerint összetételt láthatjuk, de egy nagyon fontos összetételt még meg kell említenem, hogy a 375 főből 55 könyvtáros töltöttek, és 320 hallgató volt a kitöltők között. A felmérésnek a lényege, hogy két szakcikknek a releváns mondatait ki kellett választani, és a kulcsszavakat. Az egyik szakcikk Forgó Sándornak az Új Média és az elektronikus tanulásról szóló cikke volt. A módszertant láthatjuk, itt minden mondat végén megjelölhették, ha ők azt a referátumba beszerették volna tenni, illetve egy szimpla dupla kattintással a kulcsszavakat kiválaszthatták, kaptak visszajelzést, bármikor módosítható volt. Az eredményt láthatjuk itt, mégpedig négy csoportban. Kezdeném a táblázat végéről a két mintacsoportot, a hallgatóknak a válaszait, illetve a könyvtáros szakemberek által megjelölt kulcsszavakat láthatjuk az utolsó két oszlopba, melyből a 10 leggyakoribb kulcsszó került itt most kivetítésre. Megkértem a szerzőt, hogy jelölje meg, hogy ő mit tart a saját cikk ennek a kulcsszavainak, és a top 10 látható az ő oszlopába, valamint a cikket egy szógyakoriság elemző szoftver bemeneteként megadva a találatokat láthatjuk. Ugye ez egyértelműen nem a 10 első találat, hiszen ezeknél a szoftvereknél a 10 leggyakoribb kifejezések a névelő kötőszavakkal kezdődik, de ezen szavak elhagyása utáni találati listát láthatjuk itt. Megmondom őszintén, én magam is meglepődtem az eredményen, amit sárgával látunk megjelölve, az tökéletes egyezést mutat. Tehát a 10 megjelölt kulcsszóból 5 mindegyik mintacsoportnál megjelenik. A zöld, illetve a kék a 4-ből 3 mintacsoportnál szintén megjelölése került, a rózsaszín 2. Igazából ami fehéren maradt, azok az egyedi kifejezések, amelyek a többi mintacsoport első 10 leggyakoribb értékében nem találhatóak meg. Elvégeztem a szófelhős elemzését is az adott cikkeknek, azt sötéten látjuk az eredeti cikket, a másik két ábra pedig az összes megjelölt kulcsszavakat, mint bemenetet alkalmazva a szófelhőkészítő szoftvernél. Ugye a szófelhőkészítő szoftveri szógyakoriságot vesz alapul, és itt is nagyon jól látható, hogy az e-learning mindegyik területben megtalálható, az elektronikus ott van, illetve az is látszik, hogy a sötét háttérnél jóval sűrűbb a szavaknak a repertoárja, egyrészt ezeknek a módszereknek a vetületére utaló alapuló révén összekötő szavak szépen jöttek hozzá az ábra, illetve a szerző egyedi szófordulatai is megjelennek. Ugye egy cikken alapul elemzés azért kevés lenne következtetések levonására, egy másik cikk elolvasására is kértem a kitöltőket. Komenci Bertalannak a digitális pedagógus cikkét olvasták el a felmérésben résztvevők a hasonló módszertannal. Itt az eredmények annyira gyönyörűek nem lettek, mint az előzőnél, viszont ellen nem mondanak az előbb kapott eredményeknek. Egy picit ront a helyzeten, ha ront, hogy itt a szerző, amikor arra kértem jelölje meg a kulcsszavakat, szópárokat adott meg nekem, kifejezéseket adott meg nekem, de annak ellenére, hogy ő kifejezéseket adott meg, ezek a kifejezések ugyanúgy megjelennek a mintacsoportoknak a kiválasztott kulcsszavai között is. Illetve itt a színek csak a teljes egyezéseket mutatják, de hogyha belemegyünk, azért még a szerző által megjelent kognitív, itt is megtalálható, többes számok miatt még plusz sorok jönnek. Tehát én itt sem érzem úgy, hogy ez a kapott eredmény rossz. A szófelhők nagyon alkalmasak arra is egyébként, hogy az adott szerzők cikkének változatosságát, kifejezés világát is elemezzük. Látható, hogy Komenci Bertalan cikkében kevesebb a kiugró gyakoriságú kifejezés, jóval több az apró egyedi világ. Ezzel szemben a két mintacsoportnak az ábrájára kifejezetten figyelnem kellett, nehogy összekeverjem, mert annyira hasonlít egymásra a kiválasztott szócikkek. És összefoglalásként, amit én ebből, ha egy mondatban szeretném a konklúziót megfogalmazni, akkor láthatjuk kivetítve, de azért egy magyarázatot hagy adjak hozzá. Számomra ez a felmérés eredmény abban adott megerősítést, hogy igenis van értelme az automatizálásnak. Nem mondhatjuk azt, hogy az automatikus kulcsszó meghatározások félreviszik az eredményeket, hiszen nagyon szépen együtt gondolkodnak a mintacsoportok, együtt gondolkodnak a szerzővel, úgyhogy van értelme ezeknek a beépítésére, alkalmazására. És köszönöm szépen a figyelmet!